Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, én Kell Bogdán vagyok, ez pedig itt a Szenzor, telekommunikációs és informatikai magazin műsor, amelynek az első felében a technológiai világ híreivel és újdonságaival fogunk foglalkozni. A műsor második felében pedig egy egészen különleges létesítményt fogunk bemutatni, ami nem más, mint az East West Gate, ami a Fényes Litkei vasúti átrakodó és intermodális terminál, aminek az a különlegessége, hogy egyrészt vadi új, másrészt pedig az összes informatikai megoldás az alapvetően egy szigetüzemű 5G hálózaton alapszik, és ezt meg lehetett tekinteni a közelmúltban, úgyhogy megpróbálnám beavatni a hallgatóságot abba, hogy hogyan működik egy ilyen, miért ezt a megoldást választották ennél a terminálnál, mik az előnyök, hátrányok és mik voltak a nehézségek akkor, amikor a kivitelezés elindult. Szóval ez lesz a műsor a második felében, most azonban jöjjenek a hírek.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Tovább folytatódik a BBK cégcsoport európai veszőfutása. Ugye ide tartozik az Oppo, a Vivo, a OnePlus és a Realme is, legalábbis amit Magyarországon belülük látunk, azok ezek a márkák. És ahogyan arról a közelmúltban beszámoltunk sokszor, ugye a BBK-val szemben, illetve konkrétan az Oppo-val szemben indult egy szabadalomsértési per Németországban, amit a Nokia indított, azt sérelmezve, hogy az Oppo olyan Wi-Fi-s hálózati szabadalmakat használ a telefonjaiban, amelyek a Nokia szellemi tulajdonát képezik, és nem fizettek cserébe szabadalmi jogokért járó összeget a Nokia-nak. Na most ez sok szempontból egy komoly probléma. Egyrészt ugye nyilván probléma a Nokia-nak, mert ők szeretnének pénzt kapni a szabadalmukért. Másrészt meg jóval nagyobb probléma a BBK-nak, ahova az Oppo is tartozik, mert ezt a pert elvesztették, és ez azzal járt, hogy az Oppo termékek károsítását megtiltották Németországban, mint ahogy a Vivo termékeket sem lehet ott már kapni, és most jött a hír a közelmúltban, hogy a Realme is kivonul a német piacról, ráadásul nem csak a német, hanem a francia piacot is otthagyják, és ezzel együtt szintén a Realme-hez kapcsolódik, hogy a Realme-nek az európai és nemzetközi igazgatója, bizonyos Mandhav Shet, szintén lelép a cégtől. Ugye ő volt az az ember, aki hát alapvetően az indiai piacot felügyelte a Realme-nél, és fantasztikus eladási eredményeket ért el, és akkor kinevezték nemzetközi operációvezetőnek, és ő hozta be Európába is a Realme márkát, de úgy néz ki, hogy őt is elvesztette a Realme. Most ugye az a hivatalos nyilatkozat, hogy ő még ilyen szaktanácsokkal fogja segíteni a Realme-nek a működését, de közben azért az iparági pletykák arról szólnak, hogy az úriembert el tudta csábítani a Honor, akik viszont egy nagyon belülvel vannak jelen a kontinensen. Többek között például néhány hét múlva lesz Párizsban egy óriási bemutatója a Honor 90-esnek, ami ugye a Honornak egy ilyen felső-középkategóriás telefonja, és ugye erről az előző műsorban beszéltünk, hogy így tudásban nagyjából mit várunk tőle, de mindenképpen az a tendencia, hogy a Realme-nek lefele tendál a pályája, a Honornak pedig mint hogyha fölfelé ívelődne, és azzal együtt, hogy a Realme kivonul Németországból és Franciaországból, hát most már egy jó ideje csökkenőben van a jelenlét a többi európai piacon is, így a magyar piacon is. Ráadásul sokkal kevesebb telefont mutatnak be és tartanak piacon az idei évben, mint egy-két évvel korábban, amikor szinte havonta érkeztek új modellek, akár a magyar piacra is. Ennek az időszaknak kvázi vége, nem tudja ezt a Realme, ezt a növekedési tempót fenntartani, sőt azzal, hogy a Nokia-s szabadalmi perek elkezdődtek, és hát most már lezárultak is pár országban, úgy néz ki, hogy nem csak az Oppo-nak, nem csak a OnePlus-nak, hanem a Realme-nek is forró lett a lába alatt az európai talaj, és számos piacról visszavonulnak. Most az összes ilyen visszavonulással kapcsolatban azért azt kell látni, hogy ez egy összetett dolog, mert ugyan egy bíróság megtilthatja ezeknek a termékeknek a forgalmazását bizonyos országokban, de ezek a forgalmazási tiltások, ezek a hivatalos gyártói képviseletek által az országba bevitt és ott eladott telefonokra vonatkoznak. Ugyanakkor viszont nem csak így kerülnek telefonok az európai piacra, ezt szerintem a hallgatók is nagyon jól tudják, hogy gyakorlatilag bármit meg lehet rendelni a távol-keletről, és meg fog érkezni. Éppen ezért a BBK cégcsoport termékeinél is, hát hogyha valaki úgy dönt, hogy ő nem a hivatalos forgalmazón keresztül árusítja tovább a Realme, vagy az Oppo, vagy a OnePlus telefonokat, akkor találhat egy közvetítő partnert, akinek a segítségével mégiscsak be tudja jutatni az országba ezeket az eszközöket, és akkor azokat ugyanúgy el lehet adni. Csak hát, hogyha nincsen egy gyártói képviselet és egy gyártói szervíz, az adott országban, akkor nyilván a vásárlói bizalom is megcsappan, pláne akkor, hogyha ugye még az újságban, meg a rádióban is azt hallja a fogyasztó, hogy az Oppo, meg a OnePlus, meg a Realme egy picit ingatag helyzetbe került az európai piacon, amikor azon, hogy két nagyon hasonló képességű telefon között kell dönteni, akkor lehet, hogy nem az Oppo vagy a Realme felé fog dőlni a mérleg nyelve, mert azoknál éppen nem lehet tudni, hogy a következő évben is itt lesznek-e, és hogyha azzal a készülékkel valami történik, akkor ki és hogyan fogja tudni azt nekünk megjavítani. Úgy néz ki, hogy egy Nokia 5G-s és relatív olcsó telefon fog érkezni a piacra a közeljövőben. Kiszivárgott ugyanis egy finn oldalon, hogy hogy fog kinézni a G42 nevű telefonja Nokia-nak, amiről azt írják és azt feltételezik, hogy illeszkedik abba a vonulatba, amit a Nokia elkezdett a barcelonai mobil világkiállításon a G22 bemutatásával, hogy egy olyan megoldással jönnek elő, aminek az az eredménye, hogy otthon is házilag szerelhető a készülék. Ugye a G22-nél ez konkrétan azt jelenti, hogy ki tudja az ügyfél cserélni az akkumulátort, ki tudja az ügyfél cserélni a kijelzőt, és ki tudja az ügyfél cserélni a csatlakozókat. Bármelyikkel is történik valami probléma, akkor az iFixit-tel közös megoldás segítségével meg lehet rendelni magát az alkatrészt, ami tönkrement és ki kéne cserélni, és küldenek hozzá egy megfelelő szerszámkészletet és egy részletes leírást arról, hogy hogyan kell megoldani. Na most ez lehet, hogy riasztónak hangzik, mert aki már szedett szét elvileg otthon nem szétszedhető okos telefont, az pontosan tudja, hogy nagyon sok helyen a kijelző is a keret ragasztva van, és pontosan tudja, hogy nagyon sok apró csavarral kell szöszölni, mire hozzá lehet jutni a tényleges komponensekhez, és ugye a Nokia-nak az volt a célja, hogy ezt a folyamatot egyszerűsítse, és hát pár dolláros eszközök segítségével ki lehessen cserélni a telefon fő komponenseit, és mi is kipróbáltuk ezt a dolgot, teljesen fogalmatlanul álltunk oda egy G22 akkumulátor cseréjét, de egy 10-15 perc alatt meg tudtuk oldani a dolgot annak a guide-nak vagy segédletnek a segítségével, amit egyébként biztosítanak a szerelőcsomaghoz is a Nokia-nál. Na most úgy néz ki, hogy ezt a vonalat a Nokia nem engedi el. Ugye a Nokia telefonoknál most már évek óta nagyon erősen szlogen a fenntarthatóság, és ez mindenhol szlogen egyébként, mert ezt könnyű ráírni bármire, de a Nokia-nál azért tesznek egy-két dolgot annak érdekében, hogy ez hihető legyen. Az egyik ilyen, hogy ugye miután gyári Android van rajtuk, ezért elég sokáig jár hozzájuk szoftveres támogatás. Másrészt pedig az összes olyan teszt, amin a nem ütésálló telefonoknak az ellenállóságát vizsgálják különböző független szervezetek, a Nokia modellek rendre nagyon előkelő helyen végeznek, tehát az átlagos telefonoknál, a saját kategóriájukon belül legalábbis, jobban bírják a gyűrődést, ami az ilyen esés, meg ráülés, meg hajlítás, meg hát ott esetben por és egyéb szennyeződésekkel szemben is jobban ellenállóak a Nokia telefonok, mint a többi, és ezért a Nokia azt mondja, hogy náluk a fenntarthatóság az elsősorban azt jelenti, hogy az ügyfél megvesz most egy nem túl drága telefont, és az a nem túl drága telefon őt ki fogja szolgálni 5 éven keresztül, és majd csak utána kell körülnézni egy következő modell kapcsán, mert hát szoftveresen is, meg hardveresen is, meg szerelhetőség szempontjából is ez egy időtálló beruházás, szóval ennek a szlogennek a farvizén jön majd ez a G42, ami egyébként nem lesz egy különleges telefon, tehát valószínűleg egy Snapdragon 480 plusz chipset fog majd dolgozni benne, kap egy IPS panelt, ami 90 Hz-es frissítésű, a 8 megapixeles előlapi kamerát, és hátra meg egy 50 megapixeles főkamerát. Igazából tényleg nem egy extra eszköz, egy mindennapi használati tárgy, és a Nokia-nak alapvetően ez a filozófiája, hogy ilyen telefonokkal árassza el a piacot. Más kérdés, hogy ugye az árazással hogy fog alakulni, mert az ügyfeleknél sok-sok régióban nem feltétlenül az a döntő, hogy most ez a telefon 5 év múlva is telefon lesz-e, hanem hogy egységnyi pénzért mennyire erős hardvert és mennyire jó kamerát és mennyire jó kijelzőt kapnak, és hát általában azt szoktuk észrevenni, hogy azért ilyen szempontból van a Nokia okostelefonoknál jobb ajánlat a piacon. Ezen változhat a G42, hogyha megjelenik. Ugyanakkor nem a Nokia az egyetlen, aki ezen a fenntarthatósági vonalon mozog, ugyanis van egy holland, most már startupnak talán nem mondanám, gyártó, akik a Fairphone telefonokat gyártják, és most egyelőre a 4-es verziónál tartanak, amit korábban már tudtunk is tesztelni, de úgy néz ki, hogy érkezik az 5-ös generáció, és a Fairphone az egy fokkal tovább ment azon a vonalon, amit a Nokia csinál a javíthatósággal, mert a Fairphone nem csak, hogy otthon szétszedhető és javítható, hanem bizony bizonyos komponensek cserélhetők is benne, és jobbá tehetők. Ugye itt lehet gondolni az akkumulátorra ugyanúgy, mint a kamerára és a csatlakozókra, de hogy ez egy sokkal régebbi sztori, mint amit a Nokia csinál, hiszen ugye már az ötödik generációnál tartunk, és az elején sokan szkeptikusak voltak a tekintetben, hogy ez mennyire piacképes egy ilyen eszköz, mert hogyha ennyi sok mindent lehet benne cserélni, akkor ugye modulárisra kell kialakítani a készüléket, ami viszont azt jelenti, hogy nagyobb helyet foglalnak el a komponensek, nem lehet őket annyira összepasszírozni olyan kis helyre, mint egy olyan telefonban, amit alapvetően úgy terveznek, hogy az ügyfél nem fogja tudni szétszedni, tehát volt ilyen szkepticizmus az Fairphone kapcsán, de az idő őket igazolta, és van egy szűk, de stabil rajongó tábor a márkának, mert hogy egyébként a Fairphone telefonok, mint telefonok is teljesen rendben vannak, hát ez azt jelenti, hogy egy ilyen korrekt középkategóriás szintet tudnak hozni, és a korrekt középkategóriás szint az rengeteg ügyfélnek bőven elegendő. A Fairphone 5-nek változik egy picit a kamera kialakítása, kicsit variálnak a kijelzővel is, de alapvetően maradnak annál az egyszerűen szerelhető, könnyű és tapabíró anyagokból összerakott telefonnál, mint amit az eddigi Fairphone-ok is képviseltek, és ami a legfontosabb, hogy ugye 5 év garanciát vállalnak a telefonra, ez az iparágban abszolút ritkaságnak számít, és ugyanennyi szoftveres támogatást is ígérnek hozzá, ami szintén ritkaságnak számít az iparágban, tehát hogyha arról beszél a Nokia, hogy a fenntarthatóság azt jelenti, hogy az ügyfélnek 5 évig megmarad ugyanaz a telefonja, akkor egy nyitott ajtón sétálnak be, mert a Fairphone már évek óta ezen a vonalon mozog, ha nem is olyan nagy név, mint amilyen a Nokia volt egykoron. Noha a Qualcomm már bemutatta a Snapdragon 8 Plus Gen 2-t, de még nem láttunk ilyen chipsetet semmilyen telefonban, mert még nem készült, és ezért mindig van egy ilyen különleges versenyfutás a gyártók között, hogy ki lesz az első, aki a legfrissebb, legújabb Qualcomm chipsetes készüléket piacra tudja dobni, és ebben a versenyfutásban most elég jól áll a ZTE, vagyis ha konkrét akarunk lenni, akkor a Red Magic, ami a ZTE-nek egy ilyen albrendje, és alapvetően az ilyen gamer okostelefonokat gyártják. Ugye ez is már rengeteg generációt megélt. A most érkező telefonjuk neve az lesz, hogy Red Magic 8 Pro, és hogyha minden stimmel, akkor ez lesz az első olyan készülék, amiben benne van a Snapdragon 8 Plus Gen 2, ami ugye hát elvileg a leggyorsabb chipset, ami telefonban létezik. És ezt onnan tudjuk, hogy már bizonyos teszteken átment ez a készülék, hivatalosan még nem jelentették be, de ami ennél ugye nyilván sokkal fontosabb, hogy milyen pontszámokat ért el, és ugye a telefonoknak a hardveres teljesítményét azt mindenféle szintetikus teszttel mérjük. Na most ebből rengetegféle van, különböző gyártók, különböző cégek, különböző féle teszteket készítenek, és van olyan, ami kifejezetten a grafikus teljesítményt nézi, van olyan, ami a processzor számítási kapacitásával foglalkozik, van, ami a mesterséges intelligenciához szükséges NPU-nak a teljesítményét monitorozza, van, ami az akkumulátoridővel foglalkozik, szóval rengetegféle teszt van, de van egy-két iparágilag elfogadott standard, mint amilyen az AnTuTu, ami mindent lemérés után ad egy kumulált pontszámot arra, hogy mire képes ez a berendezés, és összevetették a Nubia Red Magic 8S Pro-nak az eredményeit az eddigi leggyorsabb eredménnyel, amit egyébként egy MediaTek Dimensity 9200 Plus nevű chipset produkált, és hát úgy néz ki, hogy annál is egy 20-25%-kal több pontot ért el ezeken a szintetikus teszteken, vagyis ez azt jelenti, hogy 20-25%-kal még gyorsabb, mint az előző generáció. Nos, ilyen nyilván a kérdés, hogy miért van nekünk erre szükségünk van erre egyáltalán, a válasz pedig az, hogy nincs, de ennek ellenére folyamatosan tolják föl ezeket a pontszámokat. Egy telefonban egy ilyen képességű hardware bármire elég, de az egyel korábbi, meg még az még egyel korábbi generációs chipsetek is abszolút helytállóak folyamatosságban a mindennapok szempontjából, de mégis hajkurásszák ezeket a pontszám eredményeket a gyártók és a chipset gyártók is. Nyilván azzal jár, hogy oké, van egy számítási kapacitása és teljesítménye az eszköznek, amitől le lehet ájulni, de egyébként ennek vannak kihatásai különböző egyéb paraméterekre is, mint ami mondjuk a töltési sebesség, mert hogy mondjuk azt mondják erről a Red Magic 8S Pro-ról, hogy 170 wattos adaptert tesznek majd a dobozba, ami egy egészen bődöltes szám. Van már ennél gyorsabb a piacon, mert 180-ig már feljutottak más gyártók, azok is főleg kínaiak voltak, de azért az átlagos, még felső kategóriás telefonokra is jellemző töltési ráta, az inkább a 60 80, esetleg 100 watt körül mozog. A Xiaomi-nak van egy-két 120 wattos ajánlata, mint ahogy a Realme-nek is, de például a Samsung és az Apple még mindig a 25-33 wattos töltési sebesség maximumokban van, ami jóval kevesebb, mint amit a 170 wattos adapter képes kiadni magából. Ez egyébként nyilván azt jelenti, hogy ilyen 20 perc alatt teli lehet tölteni az akkumulátort, ami azért nagyon-nagyon megkönnyíti a felhasználók átlagos életét. Hivatalosan is megjött a Xiaomi néptelefonja, méghozzá a Redmi 12, ami ugye, hát a Redmi 11 utódja, és ez az a telefon, amit a Xiaomi, ugye Redmi néven, de legalábbis a középkategória alsó szegmensébe szán, évek óta ez az egyik legnépszerűbb telefonja a márkának. Nem a legnépszerűbb, mert érdekes módon a Redmi szériából a Note telefonok a legnépszerűbbek, azok inkább ilyen közép-közép kategóriás cuccok, de ebben az alsó középkategóriás szegmensben is nagyon-nagyon jó eredményeket ér el a Redmi. A Redmi 12 pedig abszolút nem egy különleges telefon, de hát ugye itt nem is az a lényeg, hogy különleges legyen, hanem az a lényeg, hogy minél kevesebb pénzért, minél több tudást tudjon nyújtani. Na most a minél kevesebb pénzt azt itt most nem konkretizálhatjuk, már csak azért sem, mert egyelőre csak egy eurós árat az ismerünk, de mindenképpen versenyképesnek lehet mondani. A kínálatról pedig azt lehet tudni, hogy 6,79 hüvelykes, Full HD felbontású kijelzőt kínál, ami 90 Hz-es képfrissítéssel működik, illetve egy MediaTek Helio G88-as chipset lesz benne, ami azért nem egy friss chipset, bár ugye a neve alapján akár lehetne is, de a MediaTek nemrégiben átnevezte az összes régevi chipsetjét, hogy úgy tűnjön, mint a új lenne, de azért ez egy régi architektúra. Van benne 4 vagy 8 GB RAM, és 128 vagy 256 GB belső tárhely, de ez még a régi típusú belső tárhely, ami ugye az eMMC 5.1-es, ami azt jelenti, hogy relatív lassú, vagyis az alkalmazások betöltésére és elindulására általában azért kell néhány másodpercet várni. Az UFS tárhelyjel szerelt telefonoknál ez látványosan gyorsabb, de hát ugye ez egy olcsó árazott telefon. Valamint van egy 50 megapixeles főkamera, és ráfért egy 8 megapixeles ultraszéles kamera is, illetve van még egy hát majdnem lényegtelen 2 megapixeles makrószenzor is, és egyébként egy elég csinos telefonról van szó, mert jó, nyilván szemből nem túl izgalmas, de a hátlapon ezt a három kamerát, ez különálló, köralakú lencsékben helyezték el, tehát nem egy kamerasziget van hátul, ami egy relatív buflák megoldás, hanem ilyen gyűrűkben üldögének a kamerák. Kicsit van egy Samsung beütés a dolognak, de ettől függetlenül ez egy ízlésesen megalkotott termék. Nagy megfejtések egyébként nincsenek benne, ugye nyilván MIUI lesz rajta, hogy a Xiaomi-nak a saját kezelőfelülete, és hát alapvetően ez egy LCD panel, tehát nem AMOLED, éppen ezért az új lenyomat olvasó is az oldalsó bekapcsoló gombban lesz benne. Na most megtörtént a hivatalos bemutató Tajföldön, ami azt jelenti, hogy hamarosan az európai premiért is várhatjuk, és igazából, hogyha azt nézzük, hogy az alapfunkciók tekintetében mit nyújt, akkor az 5000 mAh-s akkumulátor teljesen korrekt, benne van az NFC, benne van az FM rádió, benne van az infraport, amivel ugye bizonyos háztartási elektronikai berendezéseket lehet telefonról vezérelni, és nem maradt el róla a 3,5 mm-es jack csatlakozó sem. Szóval kötelező köröket simán hozza ez a Redmi telefon, és igazából úgy néz ki, hogy zára alapján ez szintén valószínűleg egy jó vétel lesz, főleg természetesen a szolgáltatói kínálatokban fog nagyon majd menni. És akkor a hírek végén még említsük meg, hogy hamarosan érkezik a Nothing Phone 2, amiről egyre több információ szivárog ki. Most legutóbb azzal próbáltak bekerülni a hírekbe, hogy még a töltőkábelt is megváltoztatják, és nem ezt a hagyományosat adják majd a telefonhoz, hanem áttetsző lesz a vége a tokozásnak, mintha ez bármit is jelentene, de ugye pont ezekkel az apróságokkal, amiket a Nothing használ a kommunikációjában, ezzel hívják fel magukra a figyelmet, illetve az is kiszivárgott, hogy a Nothing Phone 2 mennyivel ez drágább, mint amennyiben a Nothing Phone 1 került, és ez majdnem dupla annyi lesz, illetve hát legalábbis 50%-kal biztos többe fog kerülni, ami egyébként olyan szempontból indokolt, hogy a Nothing Phone 1 az egy nagyon jól eltalált, de alapvetően középkategóriás telefon volt, a Nothing Phone 2 pedig inkább egy csúcsmodell lesz, ha nem is lesz egy csúcs-csúcs flagship, de a csúcskategória alsó szélére be fog tudni csúszni, és ott az az árszint, amit most belőttek és ami kiszivárgott, az nagyjából szokásos, nincs benne semmi meglepetés, de remélhetőleg egy új szoftverrel, egy új chipsettel és néhány új trükkös technológiai és esztétikai megoldással fog hamarosan bejelentkezni a Nothing Phone 2 hivatalosan is. Ennyi fért bele a műsor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat egy érdekes közlekedési és technológiai fejlesztéssel, ami Magyarország északkeleti ország részében valósult meg. Maradjanak velünk!